Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adásban a vállalkozási kultúráról lesz szó. Ez az elsőre talán általános megközelítés a gyakorlatban azt jelenti, hogy az évek, évtizedek munkájával felépített cég képes-e megtartani munkatársait, jól és hosszú távon kapcsolódni a fejlett piacokhoz, és azt is, megáll-e a saját lábán, ha a tulajdonos már hátrébb lép, és nincs ott a mindennapjaiban. Mi az a plusz, ami a szakmai sikert fenntarthatóvá, mások számára vonzóvá és követendővé teszi? Hol húzódnak azok a mély rétegek, amelyek alapvetően meghatározzák azt, hogy egy cég nem múló kaland, hanem stabil és viharálló építőköve egy családnak, közösségnek és a társadalomnak? Ezúttal egy olyan cég tulajdonosait hívtam meg, akik nem csak a magyar gazdaság sűrűjével találkoznak nap mint nap, hanem maguk is megküzdöttek a növekedés, a közösségépítés számtalan kihívásával. Vendégeim:
Hűvös Ágnes, a Carson Consulting alapító tulajdonosa, és Orosz Adrián, a Carson Consulting ügyvezetője.
Jó napot kívánok, szervusz Igor!
Jó napot, üdvözöllek Igor!
A Carson Consulting egy speciális cég a maga nemében, annyiban, amennyiben tanácsadóként ugye azt mondjátok magatokról, hogy ó, hát ti a kicsikkel is foglalkoztok. Mi a jó abban, hogyha egészen kis cégekkel, sőt egészen induló cégekkel foglalkoztok?
Alapvetően mi pont azzal a réteggel foglalkozunk, ami már a nagy tanácsadó cégeknek kicsi, de az egyéni tanácsadóknak már nagy, tehát ez a körülbelül 500 milliárd és 3 milliárd közötti árbevételű magyar KKV-k, amiből nagyon sok van, és nagyon kevés segítséget kapnak. Az egyéni vállalkozók, az induló vállalkozók szerencsére egyre több segítséget kapnak. Azért foglalkozunk mégis velük, mert időnként megtisztelnek a bizalmukkal, régóta vagyunk a piacon, régóta megtalálhatóak vagyunk, és vágyódnak arra, hogy velünk dolgozhassanak. Volt olyan, amikor egy egyéni vállalkozó azzal hívott fel minket, hogy szeretne ajánlatot kérni, adtunk neki, majd azt mondta, hogy visszajövök fél év múlva, addig gyűjtögetek. Úgyhogy velük is foglalkozunk, de elsősorban a piciknek a tetejével dolgozunk, és a nagyobb acskáknak az alsó szegmensével. Azért jó ez, mert egy olyan piaci szegmens tudunk megfogni, ahol már elindult a professzionális szemlélet, de még éppen nincs meg, ahol az alapító tulajdonosból már stratégiai vezető lett, de még nem tud exitelni, és mi ezeket a folyamatokat, ezt a bizonyos professzionalizálódást segítjük.
Azt a kérdést szeretném kibontani, boncolgatni, hogy aki a fejét adja egy vállalkozás, az valóban vállalkozó-e, vagy pedig azt mondja, hogy éppen nincs munkája, ez van, valahogy meg kell élni, belevágok, jöjjenek az eredmények, tehát fejben vállalkozók-e ez a réteg, tehát mekkora réteg fejben vállalkozó, aki tudatosan eldönti, hogy ő bizony nem lesz más, minden előnyével és hátrányával együtt vállalja azt az egészet. Mert akkor ez már eleve szerintem ez egy hosszabb távú gondolkodás, mert az, hogy éppen a konkrét üzlet hogyan alakul, az ebben a tekintetben szerintem részletkérdés, nem adja fel.
Személyes történettel fogom kezdeni, hogyan kezdtem én vállalkozni. Nem ez volt az első vállalkozásom, de a Carson kezdete 2010-ben történt. Ott volt egy nagy piaci változás, ami miatt egyértelmű lett, kollégákkal együtt dolgoztunk egy cégben, és egyértelmű lett, hogy nekünk az az utunk, hogy csináljunk egy vállalkozást. Tanácsadást akartunk csinálni, és ez állás formájában olyan nagyon sok helyen nincsen. Azt gondoltuk, hogy egyértelmű, hogy nekünk egy vállalkozás az előrefelé út. Szerettünk volna együtt maradni, szerettünk volna csapatban dolgozni. Tehát ezek a motivációk, ezek nagyon nem arról szóltak, hogy mi vállalkozást akarunk csinálni, ezek nagyon arról szóltak, hogy mi a szakmánkat akarjuk csinálni. És ehhez a szakmához ez a forma illeszkedett a legjobban. Logikusan miután gazdasági vállalati tanácsadók voltunk már akkor is többen, ezért már abban gondolkoztunk, hogy vajon, hogyha mi vállalkozást indítunk, akkor az hogyan lesz életképes, milyen modellel dolgozzon, de mondjuk, hogy ez egy ilyen szakmai ártalom volt, mert ha kutya kozmetikusok lettünk volna, akkor valószínűleg csak a saját szakmánkról gondolkodunk, és magáról a vállalkozásról kevésbé. Tehát van ez a véglet, amikor valaki a saját személyes indítatásából, szakmai szeretetből akar valamit csinálni, és a vállalkozás valamiért a legjobb formája ennek. De itt a vállalkozás tulajdonképpen mellékes, és amikor a vállalkozás elkezd növekedni, akkor jön be az az igény, hogy oké, de a vállalkozást csinálni is profin kéne. Tehát bejön egy, mondjuk, hogy szakmai igény az eredeti szakma mellé. Az én történetemben ez történt. Szerintem, amikor Adrián érkezett a céghez, akkor már nagyon máshol tartottunk, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy ezt te meséld el, hogy néz ki az, amikor a vállalkozás nem egy ilyen módon születik.
Én ennek a bizonyos tengelynek a másik végéről érkezek. Én már az egyetemi tanulmányaim alatt is kis- és középvállalati menedzsmentet hallgattam. Én ebbe az irányba képeztem magam kifejezetten, úgyhogy én abban gondolkodtam, hogy egyrészt a vállalkozásépítés egy rendkívül izgalmas és életre szóló dolog, és igenis ez egy nagyon szép hivatás, ezt lehet nagyon profin csinálni, és ennek megvan a tudománya. Nem véletlen, hogy ezt is tanultam a közgázon, és harmad részről pedig úgy gondolom, hogy ez egy életmód, életstílus, egyfajta személyes szabadságot lehetővé tévő működés, aminek van egy ilyen időben értelmezhető szabadsága, az ember saját maga szervezi az életét, nem pedig egy munkáltató által meghatározott szabályrendszer. Zárójel, ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet dolgozunk, csak mi magunk alakítjuk ezeket a szabályokat. A másik részről pedig, hogy ez egy építkezési folyamat. A vállalkozó maga is épül és fejlődik ebben a történetben, nagyon széles körűen, nagyon sok tapasztalatra tehet szert, ami izgalmas, állandó és változatos, ami pedig a végeredménye tud lenni, hogy valami maradandót tud alkotni. Valami kézzelfogható értéket tud teremteni a vállalkozás maga, amivel munkahelyeket teremt, amivel a fogyasztói számára értéket és megoldásokat teremt.
Azt próbálom körüljárni, hogy mitől lesz fejben erős a magyar, ez a szektor, meg a magyar vállalati kultúra. Ez a hazai, itt vagyok, nem megyek sehova, és nekem itt van dolgom. Mert az az érzésem, ez csak egy érzés, hogy ebből nő ki igazán egy olyan nagyon erős vállalkozói réteg, ami később vonzó is lehet a fiatalok vagy mások számára, tehát hogy itt példaképek.
Én azt gondolom, hogy az igazán jó vállalkozások mögött mindig van egy társadalmi küldetés. És ez nem arról szól, hogy csináljunk sok pénzt, amit utána jó helyre teszünk, ez is lehet, de nem erről szól, mert akkor a vállalkozás csak pénzt akar csinálni. Maga a vállalkozás is valami olyan hatást akarjon elérni, ami a társadalomnak jó, ami a társadalomban szép valamilyen formában. Ez lehet az is, hogy mondjuk stabil munkahelyeket teremtünk, ahol emberek jól érzik magukat. Lehet egy ilyen belső cél. De lehet az is, hogy valami olyan lassú, hosszú távú társadalmi változásnak az eszköze ez a vállalkozás, ami utána ezt egy szép és jól élhető országgá teszi, amiben benne vagyunk. És az, hogy mellette pénzt termelünk, az egyrészt egy jogos igény, meg kell élnünk, és jól szeretnénk élni, másrészt pedig egy lehetőség, hogy a pénzzel is valami jó dolgot csináljak, de ez ugye nem olyasmi, amit a vállalkozással érek el, hanem olyasmi, amit a pénzzel érek el. Ez két különböző dolog. Tehát nem tenném a kettőt összefüggővé.
Egy másik irányból közelíteném még meg a kérdést. Alapvetően a vállalkozói gondolkodásmódban van egy rövid távú, a saját életünkben milyen életszínvonalat szeretnénk megteremteni magunknak, családunknak, csapatunknak.
Hát ebben azért Magyarországon vannak furcsa minták, igen. Nagy autó, nagy ház.
Illetve vannak azok, ahol alapvetően itt már dinasztiáról beszélünk, több generációs vállalkozásokról beszélünk. Ez Magyarországon még nincsen, hiszen most vagyunk annak az időkapujában, amikor a rendszerváltást követően nagy számban elindultak itthon a vállalkozások, és most történik a mi időnkben ezeknek a generációváltása. Valószínűleg néhány évtized múlva tudunk arról beszélni, hogy ezek közül melyek hogyan sikerültek, és milyen irányba indultak el, és hogyan néznek majd ki a második, majd később harmadik generációs vállalkozások, és ezek igazából 50-100 éves távlatban gondolkozva, hogyan néznek ki a nemzetgazdaságban milyen erőt képviselnek, és világviszonylatban milyen erőt képviselnek. És ez egy folyamatos építkezés itt is csak, és hosszú távon tudjuk elérni azt, hogy ismét olyan nagy világmárkákat tudjunk létrehozni, amelyekre hasonló módon büszkén tekintünk vissza, mint az általad említettek.
Ez szerintem egy elképesztő, nagyon érdekes gondolatot vetettél fel, hogy egy korszakhatáron állunk, és akkor itt a kérdésem az, hogy hogy látjátok ti? Hát nyilván egyrészt a saját ügyfeleiteken meg van rálátásatok a szektorban, hogy ez készen vagyunk erre?
Egyáltalán nem. Ijesztően nem. Nemzetközi szinten látszik, hogy a generációváltás az egy nagyon nagy kihívás. Egyrészt én erőteljesen azt gondolom, és azt szoktam hangsúlyozni, hogy nem menedzsereket szülünk és nevelünk, hanem tulajdonosokat. És nagyon gyakran elvárás, vállalkozóknak elvárása a gyerekeik felé, hogy ők menedzserek legyenek. Nem lesznek azok. Minél szabadabban neveljük őket, annál inkább mennek a saját álmaik után. Lehet, hogy saját vállalkozást csinálnak, de az is lehet, hogy elmennek valahova állásba, és ott boldogok, szakmailag kiteljesednek, és egyszer csak ott vannak, hogy van egy vállalkozásuk, amivel nem tudnak vagy akarnak mit kezdeni. Tehát ez az egyik probléma, hogy úgy látjuk most az ügyfeleknél is, és nemzetközi szinten is a statisztika azt mutatja, hogy azok a cégek, ahol az átvevő generáció nem tulajdonosként, hanem ilyen belekényszerített menedzserként van jelen, azok nagyon nehezen váltanak. A másik, hogy a rendszerváltó vállalkozások, amik ugye körülbelül 30 éve elindultak, ezeknél nagyon gyakran nem vállalkozást akart építeni valaki, hanem magának egy jó munkahelyet, amiből utána ő a családját jól el tudja tartani.
Tehát egyfajta alkalmazotti...
A szemlélet,
egy
igen.
Egy rejtett alkalmazotti szemlélet?
Igen, egyrészt, másrészt pedig nagyon-nagyon jól érezték magukat ezek a vállalkozók abban, hogy ők nélkülözhetetlen részei egy vállalkozásnak. Egy egyre nagyobb, egyre szebb, egyre jobban növekvő vállalkozásnak nélkülözhetetlen elemei, hiszen ők hozzák a döntéseket, átélték ezt a szabadságot, ezt a kompetenciát, hogy ők urai ennek az egész rendszernek, amit létrehoztak, és ebből az élményből, hogy én 30-40 éven keresztül idézőjelben élet és halál ura vagyok egy adott struktúrában, ebből egyszer csak kilépni nagyon nehéz érzelmileg, és ezt el kéne ismernie a mostani korszaknak, a tanácsadói közösségének, a vállalkozóknak, hogy itt nem csak egy strukturális munkát kell elvégezni, át kell adni a vezetést, át kell adni a tulajdonlást, hanem egy nagyon-nagyon nagy érzelmi munkát. És erre nagyon sokan nem képesek, még nem készek még. Ez nagyon szépen látszik a most zajló generációváltásokban, hogy bizony a bicsaklások vagy ott vannak, hogy strukturálisan nem elég tudatosak, vagy ott, hogy érzelmileg nem elég tudatosak egyenlőre. És ugye a másik ott van, most Adriánra fogok mutogatni, csak a rádióban nem látszik, hogy azok a fiatal menedzserek, akik menedzsernek tanultak, azok kevesen vannak. Tehát, hogyha nem az örökösök veszik át a menedzsmentet, akkor nehéz megtalálni azokat az embereket, akik át tudják venni, és sikeresen tovább tudják vinni a céget.
Az általános munkaerőhiány mellett ezek szerint, vagy általános munkaerőhiányban menedzserhiány is van, Adrián?
Alapvetően igen. Sőt, miután
a... Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az egyetemeknek a legfelkapottabb, legnagyobb jelentkezési számok szakjai ezek a gazdálkodás menedzsment szakok, tehát ez egyébként egy nagyon-nagyon népszerű, mondjuk is szakirány.
Abszolút ugyanakkor a nagyvállalati szektor is nagyon nagy számban szippantja fel ezt a munkaerőt.
Tehát nem elég a megképzés.
Nem elég, illetve ezek az egyetemen végzett később jó tapasztalatra szertevő munkavállalók a nemzetközi piacon is megállják a helyüket. És gyakorlatilag a hazai KKV-k a nemzetközi piacon versenyeznek ezekért a menedzserekért.
Hát azért ez erős kihívás. Az pedig itthon egy KKV-s
szintre
kontra egy multinacionális cég.
Így van. Nem lehetetlen, de ténylegesen erre kell felkészülni.
Mit lehet ehhez képest nyújtani? Mert most beszéltünk egy olyan álomról, nevezzük így ideális állapotról, hogy itthon csinálok valami nagyot, valami több generációs alkotást, és Weissmann-Friedok meg Zsolnaik vannak a szemem előtt. Egyébként zárójelben én nem találkoztam olyannal, még, de ez csak lehet, hogy az én ismerethiányom, hogy egyfajta vállalkozás történetet tanítanak a diákoknak, hogy nézd, itt volt, nézd meg, Ganz Ábrahám, mit csinált? Nézd, Weissmanfried, mekkora cég volt ez? Mit csinált? Mi volt a szerepük? Tehát az a fajta, vagy a Zsolnai család, ahol mindenki gyakorlatilag, minden családtag részt vett így, úgy a vállalkozásban, művészek, stb. De hogy ez úgy valahogy hiányzik nekem. Mondd, ha nem igaz.
A saját tanulmányomét felidézve, jelen volt ez is. Valóban nem egy nagy hangsúlyjal, nem a képzés gerincét képzi. Ugyanakkor sok esetben olyan esettanulmányokon, olyan valós példákon keresztül tanultunk menedzsmenttudományok különböző területéről, ahol működő, már nagyobb esetenként családi vállalkozások működéséből és problémáiból vettünk példákat, merítettünk ihletet, és ezek nagyon jó gyakorlat közeli példák voltak, amelyekből tényleg sokat tudtunk tanulni. Én úgy gondolom, hogy jelen van a képzésben az, hogy betekintést kapjon a hallgató a régmúlt vállalkozásainak működésébe is, és a jelen vállalkozások működésébe is, és mindezt ötvözze a tudományos megközelítéssel, azokkal az ismeretekkel, amelyeket a menedzsment tudományok különböző területén magára öltenek a hallgatók.
Tehát azt boncolgatom, amit Ágnes mondott, hogy hivatás. Tehát lesz-e? Mert nekem az a benyomásom, hogy enélkül, a gondolkodás nélkül nem lesz erős vállalkozói réteg, aki ezt nem tekinti hivatásnak. Ma nem egyszer hallottam vendégeimtől, hogy picit szégyenkeznek a vállalkozók. Hogy, hát, és akkor, mert van egy nem túl pozitív közmegítélés. Ez még nem az a helyzet, amikor valaki feláll, és azt mondja, hogy én vagyok a legnagyobb adófizető ebben a városban, vagy ezen a településen, vagy bárhol. Tehát, hogy ezzel így nem állnak föl az emberek, hogy én 150 embernek adok munkát.
Ágnes. Szeretnék egy picit tiltakozni, és ezt nagyon jó érzéssel teszem. Mi találkozunk olyan vállalkozókkal, akik szeretnek és akarnak vállalkozók lenni, és szeretnék, hogy ezzel ők valahogyan fontos részei legyenek a társadalomnak. Büszkék erre, hogy ők maguk elérnek bizonyos eredményeket, és mondjuk, hogy nem jó szó ebben az esetben, hogy karriert látnak abban, hogy jó vállalkozásokat hoznak létre, akár nem is egyet, hanem többet is. Tehát van az a fajta büszkeség, ami korábban nem volt, és szerintem ez azért tudott megszületni, mert abból, ami a rendszerváltó vállalkozás volt, hogy valahogy oldjuk meg, valahogy már osonjunk ki a munkahelyekről, és csináljuk már meg a saját szerencsénket, ez egy ilyen kicsit kényszerű forma volt, és mostanra kialakult az, hogy valaki valóban tudatosan azt választja, hogy ő vállalkozó akar lenni, ebben akar kiteljesedni. És én egy picit oldalra néznék Adriánra, mert azt kérdezted, Igor, hogy vajon mit lehet ezeknek a fiataloknak felajánlani, mi az, amiért őket ez motiválja. És én nagyon jól emlékszem arra a pillanatra, amikor megjelent Adrián a cégünknél, még nagyon-nagyon fiatalon, most se öreg, és egyszer csak kiderült, hogy ő igenis itt akar lenni, ő igenis menedzser akar lenni, sőt, tulajdonostárs akar lenni. Tehát valami őt nagyon motiválta, és én azt gondolom, hogy ezt érdemes újra megkérdezni. Én sejtem a választ, de azért jól fog esni, hogyha elmondod.
Hogy volt ez, Adrián?
Úgy gondoltam, hogy az én szakmai utamnak is egy következő lépcsőfoka a tanácsadási területen van. Ez adja meg azt a változatos szakmai kihívásokat, amelyeket kerestem. Ez adta meg azt a nagyon széles látó szöget, amit szintén kerestem, nem az, hogy egy területben nagyon fókuszáltan elmélyülni, hanem folyamatosan különböző irányból impulzusokat kapni, és mindezt azon a fajta építkezési módon, mert említettem, hogy itt szeretnék létrehozni valami olyat, ami részben a sajátom. Én igenis ebben az irányba képzeltem el a jövőt, hogy nem egy munkahelyet keresek, hanem egy olyat, amit közösen tudunk alkotni. És így is lettünk tulajdonos társak Ágnessel.
Egyébként nem pusztán ilyen történelmi, meg mondjuk így lélekbúvár érdeklődésből feszegetem ezt a témát, mert azt gondolom, hogy a kulturális különbségek, azonosságok meghatározzák a gazdasági együttműködés minőségét, tehát hogyha mondjuk a célunk, hogy kapcsolódjunk a fejlett nyugati országok, nyugat-európai országok piacához, vagy oda tudjunk belépni, ezt nem fogjuk tudni megtenni, hogyha nem hasonló, vagy legalábbis arra, azon a piacon befogadható kultúrát, üzleti kultúrát képviselünk. Gyakorlatilag ez az éles része a kérdésnek.
Szerintem erre pont az a válasz, ami mondjuk így el szokott felejtődni gazdasági, politológiai fogalmak mentén, kapitalisták vagyunk. A kapitalizmusnak a legszebb része az, hogy értékteremtésen alapul. Tehát a klasszikus kapitalista eszme az az, hogy csinálok valamit, ami az emberek számára értékes, és ezért ők pénzt adnak. És itt a mondat első fele az, ami az előfeltétel a pénznek. A fejlett nyugati kultúrákban ez az értékteremtés, ez egy nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos elem. Tehát amikor egy francia vagy német vállalkozással beszélünk, akkor az elsődleges kérdés mindig az, hogy mi lesz az érték, ami megszületik, és utána az, hogy és hogyan lesz ebből nekünk pénzünk. De mindig ebben a sorrendben. És azok a vállalkozások, akik képesek arra, hogy ezt a fajta hatékony, sima, jól működő értékteremtést tegyék fókusszá, azok nagyon jól tudnak együttműködni nyugati partnerekkel, értékteremtő szemléletű partnerekkel, nem feltétlenül nyugatiak, de hogy ezzel a szemlélettel. Azok, akik azt mondják, hogy csináljunk pénzt, és mellesleg adjunk valamit az ügyfeleinknek, az nem fog előre menni.
Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Hűvös Ágnessel és Orosz Adriánnal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.